Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
Hála az életemben. Várfalvi Marianna önkéntes műsorvezető beszélget Rétfalvi Valéria, Szociális Testvérek Társasága rendszerzetesével, védőnővel. A műsor része annak a sorozatnak, amely a rendről, annak egykori tagjáról és polgári hivatását tekintve védőnőről, Wagner Viktóriáról készült a védőnői szolgálat alapításának 105. évében. Az első két interjú dr. Németh Emmával, a rend előjáró helyettesével és Szarvas Marianna védőnővel készült, akik mindketten személyesen is ismerték Viktória testvért, akinek fogadalmi elmondata is a háláról szól. Köszönöm, uram, hogy hívtál. Rétfalvi Valériával most hallható interjú is a háláról szól. Elsősorban Istennek szólnak hála történetei. Első fogadalmakkor választott mottója: lélekkel hívlak. Jöjj el, uram Jézus. A végleges fogadalomkor ezt választotta: mindenem a tiéd. Ami pedig ezek mellett napjainkban is még vezeti, a Római Levél 8. fejezetéből van: a jelen szenvedései nem mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Rétfalvi Valéria a vele készült interjújában hálát ad szüleinek, nagyszüleinek, a Szociális Testvérek Társaságának, Wagner Viktória testvérnek, akinek a fogadalmi gyűrűjét viselheti. Hogyan? Ez is kiderül a beszélgetésből. De hálával emlékezik a vele kapcsolatba került papokra, egyházi közösségekre és a gondozottakra, akik rábízták életük egy-egy sorsdöntő eseményét, életszakaszát. Hálájában ott vannak védőnői hivatása szereplői és az orvosok is, akikkel az élet védelmét, az anyák és a gyermekek egészségét szolgálják. Szeretettel köszöntöm Rétfalvi Valériát, Szociális Testvérek Társasága szerzetesét és védőnőt.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatóit a Mária Rádiónak. Én alapvetően, ahogy kezdeném, hogy vallásos családból származom. Hárman vagyunk testvérek nyugandulántúli faluban, illetve többen is nőttem fel, Vasvár és Pácsonyból származom. A szüleimtől a kommunizmus idején próbáltunk így, vagy kaptunk értékeket, ez volt először is így a hit, amit próbáltak átadni, hogy nagyon kis koromban megkereszteltek, szán első áldozó lettem, bérmálkozó. Ez még azért nekem nem volt egy személyes hit, de úgy belenőttem, és egy kicsikét a szüleim próbáltak tartani bennünket így az ateista neveléssel szembe a hit útján. Erről azért úgy vannak emlékeim, ez volt az egyik, ami apukám kiszokott kérdezni hittambor például első osztályos koromban, kis katekizmusból, és 2 évvel fiatalabb a húgom nálam, és akkor meg ott hallgatta az asztal alatt, és akkor az óvodában, ugye ez a 60-as évek volt, nagy ateista nevelés, kommunista propaganda, és jöttek ellenőrizni az ideológiai nevelést, és akkor nagy Lenin énekek, mozgalmi énekek, és akkor a húgom, mikor megkérdezték a gyerekeket, a pártvezetők, hogy mindig ilyen jók vagytok gyerekek? Igen! És miért kell jónak lenni? Nagy csönd, az én húgom, Ildi húgom jelentkezik, azért, hogy a mennyországba jussunk. Úgyhogy az ahonők aztán mondták édesapámnak, hogy nagyon leégette őket ezzel. Aztán a másik az egy kicsit a nemzeti identitás volt, a nemzethez való tartozás. Ugye otthon nálunk beszéltek a történelemről. Ugye nagyon sokak elhallgatták ezeket a fájdalmakat, amin keresztül mentek. Nálunk otthon azért erről volt szó. Emlékszem, így 5 éves lehettem körülbelül, ugye kitették az óvodába Lenin képet. szovjet, és akkor ott ilyen lenni énekeket tanítottak, és ugye, hogy a hős szovjet katonák minket felszabadítottak. Apukámnak mentem, mondtam otthon, hogy a hős szovjet katonák minket felszabadítottak, és akkor erre apukám mondja, kislányom, azt az óvónéni rosszul tudja. És akkor elmondták, és ugyanúgy beszéltek a Trianonról, meg hogy a határon túl vannak magyarok, tehát ezeket így próbálták belénk ültetni. Szintén van egy emlékem erről a nemzethez való tartozásról is, 5 éves korom körül. Ugye az óvodába kellett vinni egy vörös zászlót, meg egy nemzeti színőt. És apukám vitt az óvodába, és akkor a papírboltba, ugye ezt a gurkapálcás zászlót, hogy megvásároljuk, egyet-egyet, és apukám kijön, és egy csokor nemzeti színűt hozott nekem, nem volt közte vörös. És az óvónők, hát szegények, csak húzták a szájukat, és valahova vonultunk a többi óvodással, már nem tudom, de akkor elkezdték osztogatni mindenkinek, hogy legyen, úgyhogy ilyen elborított ez a nemzeti színű a vörös zászló, úgyhogy ez nekem egy olyan alapvető élményem volt, hogy na hát tényleg ez egy nagyon fontos dolog volt a család életében, ez a nemzethez való tartozás, meg a hit is. Éppen személyessé az én hitem, az úgy fokozatosan kezdett válni, hát ami meghatározó volt számomra, és így mindig egy lépéssel bejjebb segített, vagy mélyebbre az Úristennel való kapcsolatban, az a szeretteimnek a halála volt. A nagymamám halt meg, 14 éves voltam, otthon halt meg, és amikor hát én ott láttam halottam, akkor megkaptam azt, hogy van örök élet, és van mennyország. Egy ilyen belső bizonyosságot, és egy olyan belső békét, hogy az én nagymamám tényleg, ahogy az evangéliumban is Jézus mondja ott, hogy nem halt meg a lányka, csak alszik, tehát, hogy mintha aludna, és hogy egyszerűen ő egy másik életben van, és ez egy nagyon erős belső bizonyosságot adott, amivel úgy tovább tudtam a serdülőkori éveimbe küszködni, egy kicsit átsegített ezen a küszködésen, saját magam próbáltam így a hit útján járogatni, illetve volt egy plébánusunk, aki segített, könyveket hozott külföldről, akkor egy-egy könyv megjelent, akkor azt úgy elolvastam, és így imádságba, új emberen keresztül csapatba kerülni, így mélyebben a hittel. Nagyon sok könyv akkor még Magyarországon, így a 70-es években így magyarul nem jelent meg ebben a témakörben. A másik ilyen volt a nagypapámnak, a anyai nagypapámnak a hirtelen halála. Ő is egy ilyen erősebb köteléket hozott létre az Úristen között. Akkor nyár volt, én akkor 17 éves voltam, és akkor így magamtól a nagymamámnál voltam, minden nap elmentem misére. És akkor sokan mondták, hát akkor neked azért inkább kéne diszkóba menni, mint ide, és valahogy engem jobban vonzott, hogy az Úristenhez menjek, meg a nagypapáért való ima is, tehát egy kicsit így a szeretteimnek a halála az így hozzásegített ehhez a mélyebb kapcsolathoz. Aztán igazából egy mélyebb megtérés az megint csak egy halálesethez, a másik nagypapám halálához kapcsolódik, de akkor már feltettem magamnak azt a kérdést, hogy hát tényleg mi az én életem értelme? Miért vagyok én? Tehát mit? Jó, hogy most már akkor védőnőként dolgoztam, hogy erről is külön beszélek, de hogy mégis mi az életemnek a célja? Meg férhez megyek, meghaló gyerekeim lesznek, miért jó ez az egész? Hogy mire jó? Nagyon nem találtam rá választ, és hogy nagyon mélyre is kerültem, és nagypapa is valahogy akkor halt meg, és az Istent iszonyú távolinak éltem meg ebbe az időszakba, hogy van, de azért úgy nem igazából törődik velünk, meg egyáltalán pont velem. Emlékszem, volt egy olyan esemény, ami úgy hozzásegített konkrétan a kiengesztelődéshez, megbocsátáshoz, mert a nőgyógyászaton együtt dolgoztam egy orvossal, akivel nagyon-nagyon sok konfliktusom volt. Egyszer emlékszem, behivatott, és elkezdte elmondani az ő személyes problémáit, és arra kért engem, akivel nem volt jó viszonyban, hogy imádkozza, mondjak el érte egy fohász, egy-két fohász. Na és én ezért az orvosért kezdtem el imádkozni, és valahogy ez nyitotta meg, kicsit mélyebben a szívemet az Úristennek, úgy utólag visszagondolva, és akkor egy éjszaka történt velem egy ilyen nagy kegyelem, hogy megtapasztaltam az Úristennek a végtelen szeretetét, amikor én elhatároztam azt, hogy jó, én megváltozom. Nem haragszom senkire, de hogy én képtelen vagyok a magam erejéből más életet élni, És akkor, ahogy Adi is mondja, hogy csendben, tulajdonképpen amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen átölelt az Isten, és akkor történt velem az, hogy megtapasztaltam, hogy az Isten engem végtelenül szeret, hogy velem van, tényleg egy személyes, erős jelenlét az életemben, és egy végtelen örömet és boldogságot tapasztaltam meg, és hogy jó hozzá tartozni. Hát nekem nagyon fontossá vált, legfontosabbá vált a vele való kapcsolat ezután. Szentírást olvastam, mentem misére többször is, mint ahogy előírás volt, tehát jó volt az Úristenhez tartozni, ezt megélni. Aztán akkor már védőnőként dolgoztam Budapesten, bekerültem közösségbe, a Futókarcsi bácsi Tömő utcai közösségébe, ifjúsági közösségébe, ott nevelgetett tovább az Úristen. Akkor én még azt gondoltam, és még a Karcsi bácsi is erre biztatott, hogy ó, hát engem nagyon jól el tudna képzelni egy misszionárius orvos feleségeként 5-6 gyerek. Hát én is el tudtam volna magam képzelni, csak ugye valahogy sehogy nem jött össze, meg hát egy kicsit rúdosni is kellett mindig így kapcsolatok felé annyira, de úgy nem jött össze a dolog. Fordulat ebbe, hogy úgy mélyebben megértsem, hogy mi az Úristennek a szándék, az 1986 volt, méghozzá akkor volt itt Kalkuttai Teréz anya Magyarországon, és én akkoriba jártam a levelező teológiára, és a levelező teológián ilyen szájhagyomány útján jött, hogy itt lesz Kalkuttai Teréz anya a Városmajori templomba, nem lesz meghirdetve, de lehet menni. Hát akkor szépen sokan, nagyon sokan összejöttünk, túl sokan is, iszonyú meleg volt május végén, talán ha 5 vagy 10 percet engedték, hogy ott legyen, de nem is szólhatott az emberekhez, csak jelen volt, és csak imádkozott. Elmondta az imáját, és megköszönte a lepratakarókat, amit a Karitász készít az ő szegényeinek. Ennyi volt az összetalálkozás, és abba a találkozásba, vagy jelenlétbe, hogy Istennek egy szentje megjelent ott, bennem úgy minden helyre tevődött, hogy az Úristen engem valami ilyesmire hív. Mert előzőleg azt értem meg, hogy hát nem a házasságra, de akkor mire? És akkor döbbentem meg, akkor érintettem meg a szívemet, hogy engem valami ilyesmire hív az Úristen. Soha nekem így mintám nem volt a szerzetességről, nem is láttam szerzetesen nővér se. Akkor ennek a sok élménye után egy olyan nagyon mély belső tapasztalat volt, hogy elkezdett szólongatni, mint ahogy az énekek énekében szerelmes a szerelmesét, egy ilyen, tényleg egy ilyen Isten szerelem a gyulladt a lelkembe. Tehát, hogy akkor én ezzel mit kezdjek? Azt most menjek Indiába? Hát nem tudnék én egy Marie Krisszel ellenni, meg nem tudom, mert ugye ez állt előttem. Franciaországból jött egy nővér, Leányfalura lelki gyakorlatot tartani, és akkor valaki oda elhívott egy napra. És akkor találkoztam ezzel a nővérrel, és pár szót beszéltünk, és ő megerősített abba, hogy lehet, hogy nekem van hivatásom. Lehet. Hát akkor, hogy én most, hogy tudnék ezen az úton elindulni, akkor odaadta egy papnak a címét, aki vidéken volt, hogy keressen meg, hivatkozzak ő rá. És akkor ezzel a pappal próbálkoztam kicsit néha találkozgatni, és ő segített, hogy ezen az úton hogyan lehetne járni, de nem mondjuk senkinek, még Jónásba se említsem, mert akkor még ugye nem volt ez egyáltalán lehetőség se, tehát hogy én esetleg, ha bennem valami készület van a szerzetesség felé, akkor ezt tehát nem mondjam senkinek. Úgyhogy ilyen utcákon keresztünk meg, hogy mondjam, egy parkokba beszélgetünk, szóval körülbelül ilyen volt az egész. Közben aztán elkerültem én Budapestről dolgozni vidékre. Pont ebben az időszakban fejeztem be a levelező teológiát. És a levelező teológián nekem volt több csoporttársam, aki, hát most utólag már tudom, hogy a szociális testvérekhez tartozott, de akkor ugye nem lehetett tudni, hogy oda tartozik, és akkor Pannonhalmán voltunk, ez a Szent István év volt 88-ban a lelki gyakorlaton, Kerekes atya vezette, és akkor ez az egyik lány megszólított, hogy itt lesznek Őri Szentpéteren vagy az őrségbe, ők kirándulnak, és nagyon szívesen meglátogatnának egy páran engem, hogyha én hozzájárulnék. És akkor mondtam, jó. És akkor eljöttek meglátogatni, hát akkor kiderült, hogy ők egy közösséghez tartoznak, még pontosan nem tudtam talán a nevüket, de nagyon szimpatikusak voltak. Így jártam be Szombathelyre a találkozókra, az Emma testvérhez, a német Emma testvérhez, aki itt lakott Szombathelyen. Aztán ez tartott talán egy olyan évig, de úgy bennem még nem nagyon mozdult sok minden. Úgy gondoltam, hát most akkor most kerültem ide Vasvárra, lehet, hogy itt kell maradnom. Aztán a húgomnál születtek gyerekek, hogy akkor most ott kell segítenem. Tehát nem nagyon láttam, hogy most merre kéne mozdulni. Emma meghívott egy lelki gyakorlatra 89. júliusába. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egy kicsit noszogatott, mert ezt a lépést megtettem, és én akkor találkoztam igazából így a társasággal, vagy a társaság lelkiségével együtt, és talán egy fél órán belül nekem otthon élményem volt, hogy igen, az Úristen engem ide hívott. Tehát tudtam azt, hogy hivatásom van, hogy valami Istennek szentelt élet, de hogy milyen formában az nem, de akkor ott, na azt mondtam, hogy ez a megérkezett állapot volt, a Strilis Cságnes testvér vezette lelki gyakorlatot, nagyon sok fiatal testvér meg jelentkező jelölt volt ezen a lelki gyakorlaton, ami nekem nagyon szimpatikus volt elsőre, vagy legalábbis úgy megragadott, ez a lángoló Isten szerelem mellett a Szentléleknek való oda szenteltség. Úgyhogy nekem egy alap élményem volt ezzel a Isten szerelemmel együtt, hogy egy nagyon intenzív Szentlélek tapasztalatom is volt akkor, és az úgy felszította bennem ezt az első szeretetet, hogy na most akkor én így ennek nagyon örülök, hogy jó helyre kerültem, és a másik pedig ez a családiasság, hogy tulajdonképpen otthon érzem magam. Ez volt, ami engem megragadott a testvéreknél. Ami még a másik, az a védőnői hivatásom hogyan kapcsolódik ehhez hozzá.
Mikor a fogadalmadat tetted a társaságban, ha jól tudom, és jól emlékszem a Németh Emma interjújából, hogy Wagner Viktória szociális testvérnek a gyűrűjét kaptad meg, illetve igen, te választottad, mert ugye az a szokás, hogy ilyenkor választanak az újonnan felszentelt nővérek a meglévő gyűrűk közül, és neked pont az az egyetlen egy gyűrű volt jó az ujjadra, és akkor később derült ki, hogy ez pont Wagner Viktória védőnő és szociális testvérnő volt.
Szóval ugye bekerültem a társaságba, és azt hiszem, hogy 93 volt, amikor első fogadalmat tettem. 94-ben halt meg Viktória testvér, ha jól tudom, igen, ugye december 6-án.
Igen.
Én egyszer találkoztam Viktória testvérrel, amikor 91-ben Budapesten a Káptalan volt, és akkor fogtuk és elutaztunk egy páran Kiskunorosmára, én akkor jelölt voltam, és akkor találkoztam vele személyesen. Igen, nagyon megragadott az egész lénye jelenlét. Mikor mentünk, már ott ült nála egy házas pár, akkor jöttünk mi. Az ablakon ugye zörgetett egy cigányasszony, akivel megosztott az ebédjét, és akkor közben jött egy, mondta, hogy ő neki ez egy szegvári csecsemője volt, egy segítője, aki neki segített, és hogy vegyen neki egy lábast, és most hozott neki egy jó lábast, mert hogy megnéztem, és láttam, hogy ez milyen kopott, és azt mondtam, hogy édes Jézus, én ebből etettelek, hogy hozzál akkor nekem egy másikat, hogy ne ebből etesselek. Úgyhogy ezek erősen hatottak az ő odafordulása, de ami tulajdonképpen egy hozzá kapcsol, az egy kicsit az életvédelme, amiben én belekeveredtem, és ennek majd a gyökereit mindjárt elmondom, de gyűrűt akkor elmondom, hogy el ne felejtsem. Ugye Viktória testvér meghalt, én nekem akkoriban fogalmazódott meg utána éven fogadalomnak a vágya, és akkor valahogy az a vágy is jött, hogy én úgy szeretném az ő gyűrűjét meg. Azért is, mert hogy nekem egy segítőm legyen ebbe az életvédelmi munkába, mert itten küszködök, és hát ő tudom, hogy ő nagyon mellé állt minden megfogant életnek, és hogy küzdött az abortusz ellen, de hát ez egy nagyon nehéz terület és kemény, és hogy én nekem kellene egy segítség, és hogyha ő már ott fönt van, akkor legyen szíves, segítsen nekem. De úgy el is hecsegettem, hogy hát én meg az ő alkata, hát az két különböző, most miért pont az ő gyűrűje lenne jó? És akkor elmentünk gyűrűt próbálni örök fogadalom előtt. Az előjáró, vagy 10 gyűrűt, vagy nem tudom mennyit elővet, ezt próbáld meg, egyik se volt jó. Akkor egyszer csak elővesz valamit, mi legyen, na ezt próbáld meg. Fölhúztam, és mondtam, ez pont jó. És ez volt Wagner Viktória testvérnek a gyűrűje. Úgyhogy
ezt mikor tudtad meg, hogy ez az ő gyűrűje?
Rögtön, igen. Hát akkor majdnem az asztal alá csúsztam be, hogy Én nekem a vágyam ez volt titokban, mert ezt nem mertem mondani, és akkor ott az Úristen ezt úgy igazolja, hogy az ő gyűrűje. Van, aki engem visz ezen az úton tovább, tehát, hogy akkor ő engem most fog vinni, ezután még erősebben tovább. Úgyhogy így volt ez a gyűrűs história, hogy csak ez az egyetlen egy gyűrű volt nekem jó, akkor ott a készletben, úgyhogy ez azért mélyen érintett. Anyai nagymamámnál sokat voltam, és főleg amikor a nagypapám meghalt, akkor középiskolás koromban onnét jártam be, és ez ugye 17 éves korom, majdnem 18, amikor na mi is legyek, időszak, mert ugye el kell dönteni, hogy jövőre érettségi, hova jelentkezem, hát minden tárgy egyformán ment, hát nem tudtam, nem jött képbe semmi, és akkor a nagymamám valahogy fölvetette, hogy te nem gondoltál arra, hogy védőnő legyél? Jé, tényleg. Hát és akkor úgy, mintha leesett volna valami, és akkor 78-ban kerültem a főiskolára Budapestre, és 81-ben végeztem. És ez azért érdekes egyébként, mert a nagymamám, ő nagyon hát súlyos depresszióba is szenvedett, és nekem talán, amikor főiskolát már elvégeztem, vagy védőnőként kezdtem dolgozni, akkor sírva elmesélte az egész élet történetét. Ő neki ugye 3 gyereke van, és lett volna egy negyedik gyerek, és az nem született meg, mert abortusz történt, és elmondta az egész életét, hogy őt az 50-es, amikor az iskolákat államosították, ugye ott Vasváron az egyik iskola, az egyházi iskola volt, és a fiúiskola az állami, de hát akkor államosítás, és akkor nagymamámát be akarta hittanra iratni az állami iskolába is a gyereket. Hát az aztán nem lesz, nem? Hát a nagymamám ilyen jó kardos parasztasszony, ugye az elkezdett ott perlekedni, hogy ő pedig ragaszkodik a hitoktatáshoz. Ő neki ez fontos. Hát ennek következménye lett az, hogy hát az én nagymamámat akkor elvitték börtönbe, egy ilyen koncepciós per, akkor ugye eléggé divat volt, hogy Pócs Petrit szerveznének ott Vasváron, és hogy föld alatti rádió összekötetése van a harmadik szomszéddal, körülbelül ilyen szinten, és hát elvitték be, és hogy ő ott a börtönbe a szűzanyának megígérte, hogy ő szül egy gyereket, egy negyedik gyereket, és amikor kijött a börtönből, ez az egész helyzet olyan borzasztó volt, hogy nagypapa közben hitelben tehát kicsit elszórta a dolgokat, és akkor ő annyira kétségbe esett, nem az Úristenre nézett, hogy lett is volna ez a negyedik gyerek, de gyakorlatilag abort. És hogy ő sírva mesélte el, és ezt a borzasztó fájdalmát én láttam, hogy ő már nagyon sokszor meggyónt ezt, de hogy ő neki ez, és hogy ez is fölnőtt volna, és tudom, hogy kislány lett volna, és zokogott, és elmondta, hogy ameddig az a gyerek, ez nem történt meg, ez az abortusz, addig ő ezt megélte úgy, hogy ő neki mindig, mintha az Isten vele lett volna, addig az az élménye megvolt. És amikor az abortusz megtörtént, utána olyan volt, mint aki egy ilyen iszonyú magányba, mint aki kikerül a világbe, vagy nem tudom mi, tehát egy borzasztó elhagyatottságot, magára hagyatottságot élt ő meg, és azt is elmondta, hogy tudja, hogy a családnak az összes baja ennek a következménye, mert az egyik fia az ateista pártitkár lett, a másik fia meg alkoholista. És azért úgy belegondoltam, ugye most már tudunk sok mindent a posztabortus szindrómáról, meg az abortusz túlélés szindrómáról, ami ugye pszichés szinten, meg szociális szinten is, hogy hogyan rombolja az embert, meg a társadalmat, de azért ennek van egy szellemi háttere, amivel úgy szembesültem. Nem véletlenül mondják azt, hogy amikor egy gyermek jön, hogy a gyermek áldás. Mert hogy az Isten világából hoz valamit, tehát hozza az áldást, az életet, a kegyelmet. Amikor egy abortusz történik, ott a pusztulás jön, és a sötétségnek az erői kerülnek be egy ember meg egy család életébe, ezért vannak ezek a súlyos depressziók, és tényleg ezek a nagyon-nagyon szétesett, romboló családi kapcsolatok, és ez társadalmi szinten is. És én ezzel így szembesültem, sokat nem tudtam vele kezdeni, aztán ugye főiskolán tanultunk ezt-azt, az elég keveset az abortuszról, az egészségügyi következményeit megtanultuk, de hát azt is megtanultuk, hogy hány esetben lehet abortuszt végezni, és hát ugye ment ez a gyakorlat szépen jó, akkor abortusz bizottságok csinálták, amikor én kezdtem, ott volt egy vezetővédőnő, tehát nekünk befolyni ebben nem kellett. Amikor így már személyesebb volt a hitem, és megvolt ez a tapasztalatom is, hogy nagyon rossz az abortusz, akkor amikor találkoztam egy olyan helyzettel, az első, ami ugye az ima felé indította, közbenjáró ima felé, hogy volt egy anyuka, egy várandós anya, aki második gyerekét várta, hát ilyen hiperemezés, tehát nagyon sokat hányt a várandóság elején, és akkor közölte, hogy most pedig, mert nagymamával laktak együtt, abortusz lesz ebből, mert hát ezt nem lehet kibírni, tényleg az anya rettenetesen szenved, és akkor tudom, hogy az első nekem az volt, hogy mondtam, még várjunk ezzel egy kicsikét, és akkor elmentem, és imádkoztam, nagyon könyörögtem az Úristenhez a templomba, hogy mentse meg ezt az anyukát, meg ezt a gyerekét ettől, és visszamentem, nem tudom, hány nap múlva, vagy, és akkor már jobban volt, és elálltak az abortusz mellett. És hogy akkor tapasztaltam meg először, hogy az Úristen képes, tehát, hogy ő meg tudja azt csinálni, hogy beleszól helyzetekbe. Tehát, hogy meg tud, tehát, hogyha én, hogyha valahogy így beállok ebbe mozgósításba, akkor ez valahol történik az imádság által. Úgyhogy ez így megerősített ebben. Aztán, amikor így élesbe kellett állást foglalni, az 1988-89, amikor jött egy olyan rendelet, hogy a terület körzeti védőnöknek is be kell folyni, az a Csehák Judit féle rendelet volt 88-ban, mert két gyerek után, ha valaki abortuszra akar menni, akkor a körzeti védőnőt meg kell keresni, és akkor a védőnő majd ír egy környezettanulmányt, és akkor kiállítja az abortusz térítési díjának a mérséklésére a javaslatot, és akkor jött ez nekem élesbe, és olyan karácsony körül zajlott ennek a dilemmája, hogy most akkor mit évő legyek, mert hát mondom, most kit akarok szolgálni, a Heródest vagy kis Jézust? Tehát most akkor ugye hogy van az, hogy ugye minden anyukának odaállok a várandóság mellé, és akkor segítem meg, hogy egészséges legyen a gyerekem, meg drukkolok, hogy megszülessen másoknak, Málusit életébe segít. Ugye ez így, hogy el kell döntenem, mert ugye Krisztusnak, meg Pilátusnak egyszerre nem lehet szolgálni, tehát most akkor melyik? Annak ellenére, hogy most akkor ez sok konfliktussal járhat, vagy ott, akár ott is kéne hagynom, mert volt, aki ott hagyta emiatt a pályát, akkor is hát a Krisztus mellett döntök. És akkor ez az én lelkiismeretemben úgy jött, hogy jó, elmegyek én az anyához, beszélgetek vele, megírom ezt a környezettanulmányt, aminek a végére odaírom, hogy nem támogatom az abortusz elvégzését, és nem töltöm ki ezt a papírt. Először, mondanom se kell, hát nem akarták ezt engedni, meg a vezetőséggel is volt ebből konfliktus, de hát minden esetre mondtam, hogy hát akkor elmegyek, ha ez így van, akkor jaj, és akkor nem volt elég védőnő, tudom, azon a vidéken, és akkor jaj, csak nem akarsz elmenni, akkor még ilyen, na mondom, de hát én szívesen gondoltam, hogy akkor az Isten ad majd erre lehetőséget, hogy máshol, de nem kellett akkor otthagynom, és hát ezt a helyzetet így fölvállaltam. Na most ennek következtében több ilyen tapasztalatom volt, hogy jöttek az anyák, és hát, hogy én nem támogatom. Először rettenetesen haragultak, konfliktus helyzet volt belőle. Akkoriban jelent meg a Magzatvédő Társaságnak ez a pici kis magzatbabája. És akkor ezt megmutattam. Némelyik akkor döbbentek rá, hogy miről van szó, mert nem tudták. Tehát egyszerűen egy sem tudta az, hogy mibe megy bele. Emlékszem, az egyik anya azt mondta nekem, hogy ha ez ilyen rossz, mint ahogy maga mondja, mert akkor már próbáltam én is utána nézni egy-két dolognak, hogy mégis milyen lelki következményei, mert erről szó nem volt korábban, még esetleg az egész egészségügyiről igen lesznek, és ha ez ilyen rossz, mint ahogy maga mondja, akkor miért engedik meg? És ekkor döbbentem rá, hogy nagyon sok ember nem gondolkodik belső mérceként, hanem amit a jog megenged, az valami pozitívum, vagy a törvény megengedi, az valami jó dolog, az az ő javát szolgálja. És hát itt van valahol a törvényhozóknak egy felelőssége, de ez nem a mi területünk, de szembesültem, hogy nagyon sokan nem mennének ide, hanem ez az első kérdés lenne, hogy na meg tartja, mert joga van ám menni két gyerek után a védőnőhöz, aztán akkor az ír egy papír. Mert akkor ő neki ez lehet, hogy eszébe se jutott volna. És hát voltak, akiknél...
Itt egyfajta megoldásként kínálják, hogy
igen,
nem
igen.
Ezt a gyereket megtartani, hanem igen. Van megoldás arra, hogyha nem a problémás az élethelyzetük, akkor lehet a másik utat választani.
Igen, és abban az időben azért az eléggé egyoldalúan sugalmazás volt, hogy akkor arra mehet. Voltak, akik azért megtartották a gyermeket, és az volt számomra döbbenetes, hogy egyetlen egy se tett szemrehányást utána, hanem borzasztó boldogok voltak, és utólag nagyon hálásak, hogy nem mentek abortuszra. Tehát én azt szűrtem le, hogy igenis, hogy kellene támogatni, nem erőszakosnak lenni, vagy rá erőszakolni a döntést a másikra, de nem szabad semlegesnek lenni. Itt kell egy konkrét támogatás, hogy merjen igent mondani az életre, ami mondjuk nem csak addig tart tényleg, ameddig megszületik az a baba, hanem utána is biztosít arról, hogy van mellette valaki, mert nagyon sokan azért mennek, mert nem áll mellettük senki. Tehát a magukra maradottság miatt. És én voltam az az egyetlen ember, aki akkor ezt mondta, de itt a környezetben mai napig is lehet egészen más valaki is, aki megtámogatja. Tehát itt a közömbösség az, ami ki kellene ebből iktatni, hogy igenis nem ad csak az ő dolga, hanem segítsek neki, álljak mellé. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne. És így megmaradtak így gyerekek. Hát aztán volt ebből helyzet is, mert ugye azért már Szombathelyen dolgoztam, akkor ugye a gyerekorvos másképp gondolta, mint én, mondjuk lumpen vagy cigányok, azok ne szülessenek, meg ugye azok ugye, és akkor hát így összeütközésbe kerültünk, és aztán akkor másik rendelőbe mentem dolgozni, utána meg már jött a magzatvédelmi törvény, amikor a családvédelmi szolgálathoz került ez az egész terület, de én abban az időszakban, hogy nem csak ezek a harcok voltak, hanem a társaság hatására, és konkrétan a Szilics Ágnes testvér segített abba, hogy akkor alakult meg a magzatvédő társaság. Én nagyon, nagyon hálás vagyok a dr. Kovács István atyának, aki a társaságnak a vezetője volt, meg a dr. Vas Miklós, orvosgenetikus, akiktől hát szakmailag is, meg teológiailag, emberileg is nagyon sokat kaptam és tanultam, hogy tulajdonképpen ezt a munkát úgy tudjam csinálni körzetbe is. Aztán nagyon érdekes volt, hogy vezetett tovább az Úristen így, hogy meghívtak, meg elmentem így fiatalokhoz, ifjúsági táborokba beszélgetni, az abortuszról elmondani ezeket az eseteket, tapasztalatokat, mi ez, és hát akkor hallottak a fiatalok először, hogy az a magzat ember, és hogy milyen következményei vannak az abortusznak. Elég sok helyre hívtak, és egyik ilyen hely volt, hát ezekben nekem nagyon kell a Viktória testvér segítsége, és kellett, és a mai napig is, és akkor egyszer elhívtak egy ifjúsági lelki napra Vasvárra, egy lány elhívott, és akkor ott is kicsit erről beszéltem, aztán akkor kimentünk, ott van egy Mária kegyhely a Vasvári Szentkutra, és akkor ott imádkoztunk így az anyákért, magzatokért, és akkor közölte velem, hogy van ám egy ima kifejezetten a magzatokért, amit Lengyelországból hozott be egy lengyel tanárnő, Koncz Éva, és hogy hát írjak neki, vegyem fel vele a kapcsolatot, odaadja a címét. Hát én meg mondtam neki, hát annyiféle ima van, meg most is imádkozunk, már mondom, nem, valahogy nem értettem, hogy most külön megint miért kéne egy másik imának lenni. Jó, eltettem a címet, aztán egy hónap múlva a vonaton együtt utaztam ezzel a lányjal, mondtam ennek a tanárnőnek, mondom nem, még nem, megmondom, a címet sem tudom, hova tettem, megint odaadta a címét. Hogy a körzetemben volt egy anya, aki eléggé zűrös kapcsolat is volt, már többedik gyermek, és úgy nézett ki, azt az asszisztensnő, aki szülésznő volt, vette észre, hogy te vali, ez gyereket vár, és titkolta a várandóságát, és ugye az az időszak volt az, amikor egy jó pár újszülöttet találtak itt-ott, többek között Szombathelyen is az egyik utcába, szemétbe megölve, és akkor hát nagyon félő volt, hogy hát ez a gyerek is erre a sorsra kerül. De az anyával sehogy nem jutottunk dűlőre. Se nekem is tagadta, a saját családjával beszéltem, az asszisztensnőnek is, mindenkinek. Elköltözött az én körzetemből, hát mondom, hát ha a kolléganőnek nagyobb esélye lesz, hát fölhívtam, hogy te figyelj, ha mész, mert egy lakásban lakott olyan csecsemős családdal, ahova ő járt. Mondom, hát próbálj vele te szót érteni. Azt mondja, Vali, ki se jön a szobából. Hát teljes egészében lehetetlen állapot volt már, rendőrség, életvédelmi osztályán, minden, mi ilyenkor a teendet, senkit nem lehet vizsgálatra kötelezni, de emberi hozzáférés nem volt, annak ellenére, hogy még elmentem oda is, ahol Eva elköltöztek, a 9. emeletre, és akkor mindent, ott volt az élettárs is, és akkor próbáltunk beszélgetni. Miért? Hát ő úgy néz ki. Hát mondom, igen, mondom, de hát mondom, jó, hát lehet, hogy mondom, nagy a macera, én se járnék, már mindent mondtam, gondozása, csak egyáltalán valami, hogy ilyen helyzetben, de. És akkor egy kicsit jöjjön be hozzám, esetleg még tudok neki adni babahol, mert mind a nagyobb gyereknek való ruhák vannak, vagy miért vagyok én úgy oda, hogy ő esetleg gyereket vár. Hát mondom, azért, mert adott esetben megint találnak egy újszülött halottat itt a utcában, mind ahogy találtak tavaly, mondom, akkor nem akarom, hogy magukat gyanúsítsák, és akkor emlékszem, ez a férfi rám nézett, meg ők összenéztek, hát mondom, hogy most mindjárt lehet, hogy kiszállok én a 9. lehet. Nem, de én olyan hullacsöndöt nem hagytam magam után. A következő történt, hogy nagyon rossz előérzetem volt. Kínomba megkerestem az egyik papismerősömet, és mondtam neki, hogy nem tudna egy misét mondani ezért, hogy asszonyért, de hát nem volt mise hely, hát hogy akkor imádkozzunk együtt, és külön imádkoztunk. Ez volt november vége, ezért az anyáért, meg a gyerekért, hogy mentse meg az Úristen attól, hogy bármi rossz gyilkosságba keveredik, vagy valami. Az asszisztens olyan december körülre, karácsony körülre satszolta, hogy szülnék ehhez a paphoz mentem imádkozni. Hétfőn telefonál a kolléganőm, hogy képzeld el, Vali, megszült ez az asszony, másnap bement a kórházba, másnap szombaton, és megszült egy egészséges fiúgyermeket. Hát, hála a jó Istennek, utólag aztán a rendelőbe bejött, mert oda volt a doktornőhöz a gyereket, és akkor beszélgettünk, és mondta, nem tudott magyarázatot adni arra, hogy ő ezt miért csinálta, hogy miért titkolta. De hála Isten neveltem meg, hazahozta a gyereket, gyerek megmaradt. Hétfő volt, és hétfői napon a postaládából kivettem ennek a lengyel tanárnőnek a levelét Koncévának, aki nekem írt ismeretlenül azért, hogy ezt a lelki adoptálás ima mozgalmát segítsek neki megszervezni, Magyarországon elindítani. Na hát ezek után már nem volt semmilyen ellenállásom, hogy fontos-e külön imát indítani a magzatokért, ugyanis sokan ismerik ezt a lelki adoptálás imát. Ugye ez azt jelenti, hogy valaki elhatározza, elvállalja, hogy 9 hónapon át imádkozik egy magzagyermek életének a megmentéséért, egy rövid napi imával és egy napi tized rózsafüzérrel, tehát átlag 9 hónapig, amíg az anyamében tölti az időt a magzat. És hát én akkor, mind a kis angyal, az Úristen megtörte ezt a fajta értetlenségemet, meg okoskodásomat, hogy én ezt nem értettem. Ismeretlenül kezdtünk el levelezni, és pillanatokon belül a Szentléleknek a műve volt ez, hogy elterjedt, és ezt az ima mozgalmat ajándékoztuk egyébként második János Pál pápának, amikor 96. szeptemberében itt volt Magyarországon másodszorra. És hogy milyen érdekes, én ezt nem tudtam, hogy abban az évben, amikor ez zajlott, akkor 95-ben írta ő meg az Élet Evangéliuma enciklikáját, aminek az egyik pontja, a 100-as pont, arról szól, hogy szükségünk van az életért szóló nagy imádságra szerte az egész világon. Ugye a külön ezért mondott imádságokra is, minden közösségből szálljon fel a teremtőhöz ehhez az ima, és hogy az ima és bőj fontosságát hangsúlyozta ezen a területen. És én ezt nem tudtam, hogy ő ezt megírta, és mi meg ezt így, valahogy a Szentlélek ezt megcsinálta velünk együtt, és ezt ajándékba, ez egy olyan hála azóta is bennem, és hát azért működik tovább is ez az ima mozgalom. Most már iskolába dolgozom 15 évek, addig 25-ig körzet meg iskola volt. Egy-egy alkalommal belehívtak segíteni az abortuszon átesettek lelki gyakorlatába, ez a Trier Mária Kovács Ferencnek a Ne félj, nemi térlek el című lelki gyakorlata, ez itt Szombathelyen is szerveződött. Az Úristen irgalmáról, meg a gyógyító, megbocsátó szeretetéről egy nagy tanúság volt. Volt nekem a körzetemben egy nagymama, tehát az unokájához jártam, ismertem hosszú ideig, és ugye nálam kellett telefonon jelentkezni erre a lelki gyakorlatra, és hát már 80-valahány évesen, és egy nagyon aktív néni volt, plébániai közösségi szinteken dolgozott minden, és akkor fölvette a telefont, és elmondta, hogy ő neki egy abortusz, vagy nem is tandálán, több is terheli a lelkét, de hát ő ide nem mer eljönni, mert őt mennyire ismerik, meg milyen, és hogy ezen átlendítettük valahogy, és hogy 80-valahány évesen ezt meg tudta lépni, hogy ő eljön egy ilyen lelki gyakorlatra. Mindegyiknek azt tudtam elmondani, hogy én nekem a nagymamámnak milyen fájdalma volt. egészen a haláláig, hogy ő nem gyógyult meg, én tudom, hogy nagyon sokszor megnyomta, de hogy most van egy lehetőség, hogy itt most itt már elinduljon ez a gyógyulás ezzel a lelki gyakorlattal, és hát eljött. És hát így el is indult benne valami folyamat, és egy év múlva fölhívott telefonon, hát ő most rákos, és ő akkor volt az irgalmasság éve, hogy ő várja ezeket az irgalmasság követeit, amit a pápa kijelöl, hogy feloldozhatják az abortusz alól a nőket, de aztán itt Magyarországra nem jött. És akkor hát mondtam, hogy már most volt az a lelki gyakorlat, meg a Jóisten tényleg eddig most már tényleg elindult a megbocsátás útján, meg megbocsátott, hát meglátogathatom-e? Mert ugye a legnagyobb baja, ugye az, ez, vagy probléma, és fájdalom az volt, hogy az ő gyereke, ha ő oda kerül, akkor az ő gyerekével hogyan áll szembe, hogy a gyerek az nem bocsát meg. Vittem neki egy ilyen tanúságtételt, ami arról szólt, egy hanganyagot, az is a Mária Rádióban jelent meg egyébként, hogy hogyan engesztelődött ki valaki, vagy hogyan gyógyult meg így ebből a nagyon erős önmarcangolásból, önvádból, hogyan engesztelődött ki a saját gyerekével. Egy ilyen nagy kegyelmi esemény. És akkor ezt elvittem, és akkor erről így beszélgettünk, egy kicsit meg így imádkoztunk, és egy hét múlva megbékélve meghalt. Nagy tanúságtétel volt, hogy az Úristen az irgalmát meg a szeretetét hogyan tudja közvetíteni. Ennek nagyon örültem. És nagyon hálás vagyok, hogy így meg tudod békülni. Szintén próbálkoztam a gyerekek magzati életről, meg az abortuszról, és tényleg nagyon megdöbbentette őket, mert nem hallanak. Tehát mikor általános iskolába, hanem 7.-8. én nem mondom, sok iskolába szóba se jön ez a téma, csak annyi, hogy akkor hogyan védekezzél. És én nagyon szomorúan tapasztalom, most is, a mai napig is, most nem tudom az új napban mi lesz, de hogy mit keres a 8. könyvbe, biológiai könyvbe, ma ott a fogamzásgátló tablet. Még a saját ciklusát sem ismeri. Nagyon felszabadító volt, amikor kapcsolatba kerültem egyrészt a természetes családtervezési tanácsadók munkaközösségével keresztül. Az MFM, ez egy német program, projekt keretében működő ciklussóval, ami 10-13 éves kislányokat készít fel arra, hogy az első menstruációra, de az, hogy örömmel megéljék az, hogy ők nők és édesanyák lehetnek. És aztán egyre inkább szükségét is láttam ennek a női identitásnak a megerősítésének, mert korábbi években még erről nem volt tapasztalatom, mert egy evidencia volt, hogy az ember férfinak meg nőnek születik. Most már egy cikluson egy kislány fölteszi nekem azt a kérdést, mikor a fogantatástól elmondom, hogy fiú, hogy lesz lány, hogy lesz, hogy X kromoszoma, Y kromoszoma, és akkor, és a leszbikus, hogy lesz, felteszi nekem a kérdést az 5. Úgy össze vannak zavarodva ezek a gyerekek a média által, és ez a sok, hogy mondjam én, agymosás által, ez nem belőlük jön, de egy olyan zavarodott állapotot eredményez, hogy nagyon fontos, hogy tényleg ezeket a biológiai alapokat megerősíteni, és ugyanez a 6. korban szoktuk tartani, ez magyar program, ez a fiúknak ez a titkos küldetés, ami hasonló ehhez a ciklussóhoz, csak a férfi identitás megerősítése. Hát ehhez azért jó, ha vannak férfiak, most próbálkozunk férfiakat becsempészni ebbe a programba. Természetes családtervezés alapjai ciklus ismeret megint nincsen tananyagban, pedig szerintem nagyon fontos lenne tanítani erről. Fakultatívan volt egy biológia tanárnő, akivel nagyon jól együtt tudtam dolgozni, aki ő maga is ismerte, tudta, beszélt a gyerekeknek erről, és elengedte fakultatíve az igaz a középiskolásokat megtanulni a ciklus ismeretet, természetes családtervezés, és voltak jó páran, akik még ő volt az iskolába, akkor azért jöttek, és akkor meg lehetett tanítani őket. Tehát akkor elengedte a biológia órán, és akkor kaptak érte 5-öst, hogyha jól megcsináltak a feladatot, tehát össze lehetett jól dolgozni, tehát ehhez kell egy olyan pedagógus is, akivel ezt így meg lehet oldani. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos lenne, hogy ez valahogy bekerüljenek ezek a tananyagba, tehát az emberi életvédelme, ami aztán meg is sokat jelentett, a II. János pápának a testeológiája. Ennek alapján a szexualitásról, házasságról, szerelemről beszélni, fiataloknak ehhez segítség volt. A Tiszta Szívek mozgalma, az írországi közösség, jól összefoglalva a fiataloknak, ami azért így használható. Tehát ilyenekkel próbálkoztam így az iskolába.
Nagyon köszönöm, nagyon gazdag gondolatokat osztottál meg velünk. Mi a terved, mert ugye említetted, hogy nyugdíj felé közeled.
Egyelőre az, fölteszem az Úristennek a kérdést, hogy mi a szándéka vele. Egyelőre még ilyen várakozó állásponton vagyok. Valamilyen szinten biztos, hogy ilyen életvédelem, azt valamilyen szinten belefolyni azért szeretnék, lébániai dolog, vagy közösségek, vagy hát még ezt konkrétan nem tudom, de talán ez valamilyen formában.
Van-e valami olyan szentírási idézet, vagy van-e valami olyan különleges gondolat, vagy mondat, ami a hitélethez kapcsolódik, és amit te így küldetésként, vagy egy jelmondatként magadénak tartasz magadhoz közel álló?
Nekem most, ami a mottóm egyrészt, első fogadalomra választott mottóm a lélekkel hívlak, jöjj el, Uram Jézus, ez a Jelenések könyvéből, és most pedig, hogy 25 éves jubileumom volt, most ez a jöjj lett összefoglalva, és az, hogy mindenem a tied, amit az idősebb testvérnek mond az atya a tékozó fiú történetében. És van még egy nagyon kedves, ezt azért elmondom, nem tudom, ez belefér-e így egy kicsit, csak azért, mert ez az élet-halál kérdése. Nekem apukám mikor meghalt, fél év alatt nagyon súlyos rákos volt, és nagyon sokat szenvedett ugye az utolsó hetébe. És az első minden szentekkor kimentem a temetőbe, és akkor úgy rám tört ez a szenvedésnek a, hogy micsoda borzasztó sokat szenvedett, meg szörnyű, meg minden, és még én is mennyi szenvedést okoztam neki, aki megmondtam, hogy mi a baja. És nálam volt egy ilyen kis új szövetség, pici kis szentírás. Nem tudom miért, de az egy nylon szatyorba, és mintha valaki bökkötte volna a szatyromat, nyissam ki. Egy teljesen új volt. Kinyitottam, és a római levél 8-as fejezeténél nyílott ki, tehát földbe gyökerezett a lábam, hogy az a véleményem ugyanis, hogy a jelen szenvedései nem mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Ami van, ez a kereszt útja, és hogy gyakorlatilag ennek értelme van, mert oda vezet. Tehát, hogy ezen keresztül csiszolódunk, meg érlelődünk, meg nek, hogy van feltámadás és van örök élet, és nem mérhető az a dicsőség ahhoz, amit mi itt átélünk.
Nagyon-nagyon köszönöm neked, és kívánom, hogy azokat a célokat, amiket kitűztél, azok teljesüljenek, és az Úr áldását és erejét kívánom, hogy kísérjen Wagner Viktória testvérrel együtt, az ő őrangyalat legyen a te életednek, és azt kívánom, hogy sok emberrel tudjál még nagyon sok hasznos dolgot tenni az életedben.
Köszönöm szépen!
Falvi Valéria, szociális testvér, szerzetes és védőnővel beszélgetett a háláról, Várfalvi Marianna önkéntes műsorvezető.